Dicsértessék a Jézus Krisztus, Puskás Antal Pálos szerzetes vagyok. Köszöntöm a kedves hallgatókat a rádióban, itt a Hittan órán. A mai napra egy olyan témát hoztam, ami elsőnek talán úgy tűnik, hogy nem is annyira a Hittan valamelyik része, de mégis az. A témánk mára következő. Hogyan találhatunk gyógyulást a szívnek? Mik azok a helyes, működő és biztonságos utak, amelyeken gyógyulást találunk a szívünknek? Ha szeretnénk mégiscsak elhelyezni a hitünk rendszerében ezt a témát, akkor leginkább talán a szentségek, illetve a szentelményeknek a témájához, világához kapcsolódik ez, hiszen mindezek gyógyulásunkat, belső érlelődésünket szolgálják, és ezeken belül vannak bizonyos szolgálatok, bizonyos utak, amelyek kiegészítik, vagy a szentségekkel együtt elősegítik a teljes belső megújulásunkat és gyógyulásunkat. A szükség a gyógyulásra manapság igen nagy. Széles körben, fiataloknál, időseknél, és a gond az, hogy alig-alig ismerjük fel, hogy nekünk is esetleg szükségünk lehet rá. Gyakran az élet dolgai, gondjai annyira elfoglalnak, annyira magukkal ragadnak és sodornak, hogy a felszínen maradunk, és nem veszük észre, hogy szüntelen gyógyulni akar a szívünk. Aztán, hogyha valaki észreveszi, könnyen lehet azt gondolja, hogy igen, nekem szükségem van belső gyógyulásra, és mégis úgy fogja fel ezt, hogy egyetlen alkalomról van szó. Szóval elmegyek valakihez, imádkozik, értem, aztán minden rendbe jön. Talán az orvoshoz való elmenetel mintájára képzeljük ezt el. Azonban a belső gyógyulás egy sokkal másabb, vagy eléggé másabb folyamat, mint mondjuk egy náthának a gyógyulása, amikor beveszünk egy-két gyógyszert, vagy néhány napon át beszedünk gyógyszereket, és aztán elmúlik. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy bekapcsolódunk Isten folyamatosan megújító munkájába. És ilyenkor különböző segítőkhöz is fordulhatunk. Ez lehet az egyszerű, de nagyon fontos ima szolgálat, amikor imádkoznak értünk a gyógyulásunkért. Lehet aztán lelki gondozóhoz elmenni, esetleg terapeutához. És ezek mind akár külön-külön vagy együtt szolgálhatják, segíthetik a mi önismeretünkkel együtt, a mi belső felelősségünkkel együtt azt, hogy végül életünk belülről megújul. Szeretnék most itt felvázolni egy olyan három lépéses gyakorlati utat, amit szükséges megtenni ahhoz, hogy az ember eljusson egy belső gyógyulásra. Miért van erre szükség? Gyakran az ember attól ijed meg, hogy nem tudja, mi is lenne az a gyakorlati kivezető út. Mert elsőre nagyon ijesztő lehet szembenézni, vagy találkozni a belső gondjainkkal, amikre már talán évek óta nem tudunk megoldást. Aztán könnyen lehet, hogy ezekhez, ha segítséget kéne kérnünk, akkor felmerül bennünk a gőgnek, a megáltalkodottságnak a gondolata, érzése, hogy majd megoldódik magától. De gyakorlatilag ezek mögött gyakran az van, hogy az ember egyszerűen nem tudja, mi lenne az a kivezető út, és éppen ezért inkább le is rázza magáról ezt az egész gondolatot, hogy neki segítségre lenne szüksége. Nézzük tehát, hogy mi az az első Lépés, amit megtehetünk a saját gyógyulásunk érdekében. A legalapvetőbb az, hogy belássuk, szükségünk van segítségre. Ez a kulcskérdés. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy ennek az embernek, valamelyik rokonomnak, szomszédomnak, barátomnak szüksége van segítségre, úgyhogy kérlek, beszélj vele, hívd föl telefonon, és győzd meg arról, hogy neki szüksége van segítségre. Találkoztam már ilyen esettel, de az a helyzet, hogy ilyenkor, ha az az illető nem akar gyógyulni, és nem akar változni, akkor teljesen lehetetlen valamit elérni. Amikor saját magunkról van szó, ne azzal kezdjük, hogy mindjárt felhívunk, felkeresünk valakit, és mint egy felkészületlenül megyünk el hozzá, és ott próbáljuk megfogalmazni a gondjainkat. Talán nagyon alkalmas ilyenkor, hogy ismerkedünk a saját problémánkkal. Utána olvasunk, ismerkedek saját bensőmmel, leírom, miket tapasztalok évek során már, amikor például elkezdek imádkozni, milyen gondolatok merülnek fel bennem. És egyáltalán egyfajta belső képet vázolok fel magam számára, hogy amikor oda egy segítőt beengedek ebbe a belső világomban, akkor legyen már számára és Isten számára előkészítve a talaj. Sokkal könnyebb és hatékonyabb lesz így a közös együttműködés a gyógyulás érdekében. Emellett, hogy előkészítem, mint egy a terepet, fontos, hogy ott legyen bennem a vágy a gyógyulás után, és harmadikként az alázat. Az alázat annyit jelent ebben az esetben, belátom, hogy szükségem van segítségre Istentől és emberektől, és kész vagyok tanulni. Például belátom azt, hogy a múlt dolgai még mindig befolyásolnak. Ez nem olyan egyszerű mindig belátni. Az ember általában nincs tisztában azzal, hogy a múltból mi befolyásolja, hiszen ebben él, ez a kerete az életének, akkor is, hogyha állandóan emiatt vannak belső vagy külső konfliktusai. De hogyha egyszer ezt belátom, ez már egy önismeret, és ebből születhet egy alázat, hogy igen, itt szeretnék, vágyom rá, hogy ez megváltozzon, hogy ebben gyógyuljak, és tanulni is akarok. Legtöbbször az emberek akkor fordulnak segítségre, amikor azt látják, hogy az élet legalkalmatlanabb pillanataiban törnek elő a múltból, elő a múltból olyan berögződések, gondolatok és képek, amelyek nem tudják őket nem engedik őket józanul gondolkodni, ítélni bizonyos helyzetekben. És amikor az embernek már elege van ebből, akkor szokott fordulni segítségért. Tehát amikor már előkészítettük a terepet, akkor nézhetünk körül, hogy kik lehetnek a mi segítségünkre. Itt még nem szakemberre gondolok, mondjuk nem lelki gondozóra, vagy terapeutára, vagy papra, hanem egyelőre kik azok a saját környezetemből, a szeretteim közül, barátaim közül, akik mellém tudnak állni ebben a folyamatban, a gyógyulás útján. Ez egy igen nagy kihívás, amikor az ember másokkal meg akarja osztani, vagy szeretné megosztani a saját útját, ami nem mindig egy dicsőséges, sőt, egyáltalán nem az. Miért is van, hogy olyan nehéz feltárnunk dolgainkat a barátaink, társaink előtt? Lehet, hogy egyesek tudnak rólunk sok mindent, de vannak bizonyos dolgok, amiket senkivel sem osztottunk még meg. Hogy ez nehéz, annak az oka az, hogy félünk, hogy talán az emberek nem tudnak ránk hangolódni, vagy rögtön megoldásokat javasolnak, és ilyenkor nem érezzük magunkat biztonságban. Éppen ezért tényleg fontos megválogatni, hogy kivel osztjuk meg ezt a belső utunkat, amin kívánunk elindulni a gyógyulás felé. Mert valóban nem mindenki képes és alkalmas rá, hogy ránk tudjon hangolódni. Ha nem kapunk biztonságot egy ilyen valakinek ilyen társaságában, akkor mi magunk se tudunk teljesen megnyílni előtte. Figyeljük meg, ki az, aki mindig megoldásokat akar javasolni. Ki az, aki mindenre van egy kész terve, vagy azt látjuk, hogy valaki megítélő magatartású másokkal szemben is, akkor nyilván nehéz lesz hozzáfordulni. Az is nehéz lehet, amikor nem kapunk valakitől választ, vagy semmiféle reakciót, amikor megnyíltunk. Nyilván ez is elveszi a bátorságunkat. Legfontosabb, hogy ebben a közegben, amikor valakivel megosztjuk a történetünket, ott biztonságban érezzük magunkat. Lehet, hogy éppen egy barátunk tud javasolni egy ilyen szemét. Akkor természetesen már kissé kilépünk abból a baráti körből. Gyakran egy probléma, ami miatt szenvedünk, annyira a szégyenbe taszítja az embert, hogy ha valaki gyors megoldást javasolna rá, akkor ebből az érződne, hogy lekicsinli a problémát. És az ember ilyenkor még butábbnak érzi magát. Tehát még egyszer, fontos a biztonságos környezet. Nyilván nem biztos, hogy könnyű lesz ilyen ember találni, de maradjunk nyitottak és keressünk, figyeljünk. Addig is folytassuk az önismereti első lépést. Olvassunk, érdeklődjünk az iránt, a probléma iránt, amit fölismertünk magunkban. Kérünk szakirodalmat. Nagyon fontos, hogy legyünk tájékozottak azzal kapcsolatban, ami bensőnkben zajlik. Mai embernek egy olyan nagy gondja, hogy túlságosan felszínen él. És a részleteket nagyon könnyen hajlamos elfelejteni vagy lekicsinyelni. Pedig a részletekben, az árnyalatokban, a belső megkülönböztetésben, hogyha előre haladunk, akkor már nagyon sokat tettünk a gyógyulásunk érdekében. Ugyanakkor elkezdhetjük már a harmadik lépést is, vagyis szakemberi segítséget kérni. Ez a szakemberi segítség, ettől nem kell megijedni nyilván. Itt lelki gondozóról, lelki vezetőről lehet szó, vagy éppen olyan közbenjáró imádságot kérünk, amely olyan embertől, aki esetleg külön ajándékot kapott Istentől rá, hogy gyógyítást eszközöljön ki számunkra Istentől, vagy esetleg más karizmákkal van megáldva. De adott esetben segítségünkre lehet mondjuk ezek mellett egy terapeuta is. Különösen akkor, amikor mélységes gyermekkori fájdalmakkal, sebekkel találjuk magunkat szemben, ahol különös felkészültségre van szükség, hogy az ember ezeken tudjon minket segíteni és keresztül vezetni. Gyakran a belső gyógyulás folyamata, és ez ma egyre inkább felismerést és elismerést talál, ebben a belső gyógyulásban megkülönböztetjük az úgynevezett szellemi harcot, ami valóban fontos, és ez abban áll, hogy kiiktassuk a gonosz léleknek a hatását amely ott lépett be, ahol életünk valamilyen területén sebződtünk. Amikor a gonosz lélek megtalálta azt a gyönge pontot, ahol ő maga is még jobban képes volt lehúzni minket, és sodorni akár a depresszió, akár a másfajta nehéz lelkiállapotok felé. Ilyenkor tényleg fontos, és talán nem is hanyagolható el a szellemi harc, vagy az a közben járó imádság az ellenség hatalmának a megtöréséért. Azonban a gyógyulásnak a java abban áll, hogy megtanuljuk alkalmazni az új gondolkodásmódot. Tehát, hogy Isten békében, amikor felismertük már a saját problémánknak a gyökerét, akkor megtanuljunk új életet élni, új gondolkodásmódot begyakorolni. Ez pedig időbe kerül. Mert hogy az első lépéstől kezdve, amikor reggel felkelek az ágyból, azok a gondolkodás minták ébrednek velünk együtt, amelyek mindig is velünk vannak. Csak egy kis példa, ha valaki abban élt éveken keresztül, hogy vele nem foglalkozik senki, és senkinek nem fontos, akkor ezt nevezem én a gondolkodás mintának, amitől nyilván kezdünk szabadulni, amikor szabadító imádságot mondanak értünk, vagy amikor felismerjük, amikor beszélünk erről egy segítővel, de ugyanakkor rajtunk áll, hogy az új gondolkodás mintát elkezdjük begyakorolni és élni. Tehát még ha volt is egy igazi belső szabadulásunk, szükség van rá, hogy testben, lélekben és szellemben is újra rendeződjön bennünk minden. Ez igencsak fontos. Nyilván ebből látszik, hogy nem egy-két napnak vagy hétnek a dolga az igazi belső gyógyulás, hanem akár évekig is eltarthat. Természetesen közben már megtapasztaljuk Istennek az örömét és békéjét, egyre tágasabban, egyre teljesebben. Egyre jobban felismerjük aztán a saját hivatásunkat, küldetésünket az egyházban, minél inkább gyógyulunk. Isten ugyanis, amikor minket helyreállít bensőnkben, akkor nem egyszerűen csak úgy enged vissza az életbe, mint ahogy előtte ott voltunk, bár hajlamosak lennénk erre gondolni. Istennél a gyógyulás azonban nem egy régebbi állapotnak a visszaállítása csak, hanem az egyre bőségesebb életnek a befogadására tesz képessé. Egyre mélyebben felismerjük Istent, az ő csodáit bennünk, a lelkünkben, az ő ajándékait, és egyre teljesebb lesz éppen ezért bennünk az öröm. És ami a gyógyulással megkezdődik, az nem fejeződik be egy örökké valóságon keresztül, mert Isten egyre mélyebben feltárja magát nekünk, majd az örökké valóságban. Tehát ez a folyamat tulajdonképpen azért is nagyon fontos, hogy a gyógyulás folyamata és nélkülözhetetlen, elkerülhetetlen azért, mert ez tulajdonképpen fölkészülés az örök életre is. Ami persze megint csak nem egy úgynevezett semmittevés, vagy örök nyugodalom, ilyen semmittevés értelmében, hanem az örökké valóság egy olyan aktivitás, egy olyan élettől pezsgő lét, aminek a gyökerei és a kezdetei itt ebben az életben vannak, ott, ahol elkezdünk gyógyulni, ahol a szívünk egyre szabadabb lesz. A tisztító tűznek a misztériuma is tulajdonképpen éppen itt kapcsolódik, hiszen az nem más, mint az embernek a beérése az elkészülése, felkészülése és teljes belső megtisztulása arra, hogy képesek legyünk majd befogadni Istent úgy, ahogy van. A gyógyulásunkkal tulajdonképpen a tisztító tűznek a evilági változatát éljük meg, ami nyilván nem olyan fájdalmas, mint majd oda át. Azt is tudni kell, hogy ha Isten egyszerre, egy csapásra elvenné tőlünk minden félelmünket, mindenféle aggodalmat, vagy hirtelen egy pillanat alatt meggyógyítana minden régi bajunkból, sebzettségünkből, akkor eléggé bizonyos, hogy nem tudnánk, hogyan éljünk. Éppen ezért csak folyamatban képzelhető az el, hogy az ember gyógyuljon. És itt arról szeretném meggyőzni a kedves hallgatókat, hogy tényleg egy ilyen belső gyógyulás nem képzelhető el napok vagy hetek alatt. Egyszerűen nem minden egy pillanat alatt tud megváltozni. Hiszen képtelenek lennénk járni vagy gondolkodni, egyáltalán érezni, akkor, hogyha Isten teljesen megváltoztatna bennünk egyszerre mindent. Hiszen szükségünk van minden pillanatban egy aktuális gondolatrendszerre, akkor is, ha mondjuk az nem a legoptimálisabb, nem a legjobban működő. De hiszen ebben élünk, és ez a mi rendszerünk, ha ezt valaki hirtelen átrendezné, akkor körülbelül olyan lenne, mintha mikor este elalszunk egy szobában, és reggelre körülöttünk átépítik a házat. Hirtelen nem tudnánk, hogy mihez kezdjünk. Isten lassan és velünk együtt működve, a mi felismeréseinkkel együtt működve alakít minket, gyógyít minket, és ehhez pedig idő kell. Van olyan is, aki a saját hozzájárulása nélkül szeretne gyógyulni. Úgy gondolja, hogy elmegy mondjuk egy szabadító szolgálatra, ott csinálnak vele valamit, és attól kezdve aztán minden más lesz. Vagy elmegy lelki gondozóhoz, lelki vezetőhöz, az mond neki valamit, talán sokszor arra számít az illető, hogy valami különleges bölcsességet fog hallani, aminek mentén egy csapásra megváltozik minden, és megadja neki a megújulás és a gyógyulás kulcsát. Természetesen ez így nem működik, és nem is működhet. A ilyen folyamatnál nélkülözhetetlen a mi saját hozzájárulásunk. Tehát, amikor elmegyünk lelki vezetésre vagy lelki gondozásra, vigyünk magunkkal tollat papírt, és amit felismertünk a beszélgetés alatt, azt írjuk föl, és kezdjünk el valamit gyakorolni. Anélkül nem fogunk előre haladni. Senki se fogja tudni jobban, senki se tudja jobban akarni a gyógyulásomat, mint én magam. Nincs igazából egy kész metódus, vagy nincs egy kész rendszer, amit felismerve rögtön beállhat a gyógyulás. Higgyük el, kedves hallgatók, hogy hozzájárulásunkra szükségünk van ahhoz, hogy valami történjen. Ez egy hosszú és sokszor fárasztó, kimerítő munka lehet, de közben tapasztalni fogjuk Isten békét, ahogy már mondtam is. Ő megáldja az legkisebb lépéseinket a gyógyulás felé vezető úton. Vannak, akik arról panaszkodnak, hogy olyan nehéz imádkozni, mert amikor imádkoznak, leülnek, végre rászánják az időt az imádságra, hirtelen föltörnek bennük ezer meg ezer gondolat, és ilyenkor inkább vagy abba hagyják az imát, vagy próbálják elhallgattatni ezeket a gondolatokat. Tudnunk kell, testvérek, hogy Isten a jelenben van, Isten éppen ezekben a gondolatokban, belső érzésekben, amik felmerülnek az imádság közben, ő ott van. és talán éppen ezeken keresztül akarja feltárni, hogy valami nincs rendben, valamivel foglalkoznunk kell. Az imádságunk pedig akkor fog újjászületni, igaz, akkor lesz egy szívből jövő ima, hogyha elkezdünk foglalkozni azzal, amit Isten, mint egy ilyen sötét területeket hoz fel az életünkből. Hiszen ő pontosan tudja, hogy mi az, amit ekkor éppen képesek vagyunk fölfogni, feldolgozni, amire elérkezett az idő, hogy meggyógyuljon. Ezeket olyan mértékben és olyan sorrendben fogja nekünk felhozni, amilyen mértékben képesek vagyunk azokat feldolgozni. Legyünk bizalommal Isten iránt, és legyünk bizalommal azok iránt is, akiktől segítséget kérünk. És ne felejtsük el tehát ezt a három lépéses utat. Első tehát belátom, hogy gyógyulásra van szükségem, elkezdem tanulmányozni saját magamat, elkezdek utána olvasni, mi ez a gond, mi ez a probléma. Utána pedig olyan megbízható embereket gyűjtök magam köré, akár csak egyet vagy kettőt, akikkel meg tudom osztani a történetemet. Hiszen már az, hogy megosztom, hogy nem maradok a sötétségben, a problémámmal, a fájdalmammal, már ez rengeteg gyógyulást tud hozni. Hogyha kihozom a sötétből és a homályból, napvilágra helyezem. A remete atyák számolnak be arról, hogy már ilyenkor, mikor egy testvér elvitte a mesteréhez, a szerzetesi mesteréhez az ilyen egyes problémáját, már akkor egy nagy szabadulást élt meg. Ez nagyon biztató számunkra, és emellett tehát harmadikként, hogy vannak emberek, akikkel megosszuk a történetünket, akik meghallgatnak, legyen olyan is, és keressünk olyanokat is, akik szakmailag is felkészültek arra, hogy segítsenek bennünket ebben a folyamatban. Hát kedves hallgatók, a mai hittanórában ennyi fér bele, és kívánom mindnyájuknak, hogy találják meg a belső gyógyulásra az utat, hogyha erre szükség van. Én magam is imádkozok erre a szándékra. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzok önöktől, Puskás Antal voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.